itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket ezen a vasárnapon a Maros megyei Kükölő-Dombóra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település a Kiskükölő völgyében fekszik 330 méteres tengerszint feletti magasságban, Dicsőszentmárton központjától 5 kilométerre délnyugatra. Közigazgatásilag Ádámos községhez tartozik. Néveredetét tekintve a dombó kifejezés nagy valószínűséggel a szláv dobovó szóból származik, jelentése tölgyes. A település helye eredetileg a nyugatabbra eső királyfalva felőli völgyben, a nyergesek és a hangás elnevezésű domboktól körülvett völgyben volt. A hagyomány azt tartja, hogy a második tatárbetörés alkalmával az 1600-as években a falu elpusztult és a jelenlegi településre alkalmasabb völgyben épült újra. Azt a völgyet, ahol eredetileg a falu volt, ma is Kisdombónak nevezik. A falu lakossága jobbágy nép volt. Felszabadulásuk idején 5 földesúrnak szolgáltak, kiknek kisebb birtokaik voltak Dombón, de egyikük sem lakott ott. A falu és az egyházközség megalakulásáról nem maradt fenn írott emlék. 1278-ban jelentkezik először az okiratokban Dombó pataka néven. 1347-ben Dombov, 1348-ban és 1465-ben Dombó formában szerepel. 1332-ben plébánia temploma van. A falu népe 1568 után az unitárius reformáció híve lett, lakóinak nagy többsége ma is unitárius. Templomáról Ütő Lajos lelkész feljegyzéseiben a következő adatok találhatók. A régi templom pádimentuma cserefa talpára jegyzett esztendő 1696. Az 1747. november 29-én tartott püspöki vizitáció a dombói templomról ezeket jegyezte fel. A templomnak egy része bolthajtásos, más része mennyezetes. Pádimentuma deszka, prédikáló székkő, s veluma is van fedelesendejes. Kőtorony van, és abban két harang. A jelenlegi templom 1867-ben épült. Egy vendégszerető szorgalmas nép lakja ma is Kükölő-Dombót, s bár sok minden megváltozott vagy megfakult az évtizedek, évszázadok során, próbálják megőrizni és átmenteni a még megmaradt értékeket az utókornak.
A mi dalárdánk, ez egy egyedi dalárda, hiszen férfi kórus.
A falu nagyon szép volt, az emberek összetartottak.
Hirdetjük, hogy van egy tájház.
Vannak Dombon lelkes fiatalok, akik majd átveszik a stafétát, és talán 100 év múlva is még lesznek itt emberek, és lesznek unitáriusok, és lesznek magyarok is Dombon.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Bőrhunyadi Csilla énekel. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szabó Zsuzsanna vagyok, a Kükölő-Dombói Egyházközség gondnoka. 2016 márciusától vagyok gondnok. Ez egy véletlen, az első gondnokasszony vagyok, eddig mindig férfiak voltak, és az érdekesség az, hogy majdnem mind Sándorok voltak a gondnokok.
Na most van egy Zsuzsanna is.
Most egy Zsuzsanna is van, igen. Tehát a presbiterek között már nők is vannak, voltak ezelőtt is, és most is 5-ön vagyunk. A szokás az volt, hogy a presbiterek közül választottak, vagy vállalta valaki a gondnokságot. Én nem voltam akkor presbiter, aztán utána lettem egyenesen gondnok.
Milyen az egyetértés a presbitériumban?
Elég sok fiatal van, nagyon szeretem azt, hogy mások a nézeteik, tehát meg kell beszéljünk mindent. Nem a gondnok, vagy nem a lelkész határoz, hanem a presbitérium dönti el, hogy mit tegyünk az egyházközségben.
És elég sok mindent tesznek, látszik ez templomon, látszik a templomkerten.
Hát igen, az idén áprilisban kezdtük a templom külső javítását, teljes javítást. Ez egy hatalmas munka volt, hála Istennek sikerült befejezni. Azt kell mondani, hogy önerőből teszünk majdnem mindent az egyházközségbe, a hívek hozzájárulásával. És nálunk az egyházközségbe közmunkát is tesznek a hívek, és nagyon sok mindent közmunkával végzünk el. Például a templom körüli takarításokat, a temető takarítását. Nem csak a templomnál dolgoztunk. Az egyházközséghez tartozik az unitárius kultúrház is, ahol még rengeteg dolgunk fog lenni.
Említettük a közmunkát, nehéz-e beszervezni manapság a híveket?
A közmunka szervezése úgy történik, hogy a halottas társulatok gazdái elindítják a táblát a névsorral, hogy közmunkát szervezünk. Szombaton vagy vasárnap délelőtt szoktuk szervezni a közmunkát. Megvan a magja, kik jönnek. Ez kötelező közmunka amúgy nálunk az egyházközségbe, de ugyanazok jönnek. Amikor pontosan kell tudni, hogy ott 1-2-3 emberre szükség van, akkor el szoktam menni személyesen meghívni olyan valakiket, akikről tudom, hogy el is jönnek, meg még a közmunkát nem tették le.
Van évente bizonyos számú nap, amit illik teljesíteni? Vagy hogyha van munka, akkor kell jönni, ha nincs munka, akkor nem kell jönni?
Családra 2 közmunka, ami kötelező, hát az 4 órás közmunkát jelent, tehát 2 napot, és hogyha nem tették le a közmunkát, akkor meg kell fizetni a közmunkadíjat. A közmunkadíját azt a közgyűlés határozza meg az év elején, és akkor azt teljesítenie kell minden családnak.
Arra volt példa, hogy nem tudott jönni, de valakit küldött maga helyett?
Igen, ilyen is van. A közmunka 65 évig kötelező. Ha annál fiatalabb, beteg vagy nem tud eljönni, akkor küldenek maguk helyett.
Említettük a templomjavítást. Nem műemléktemplom? Az unitárius templom könnyen tudták javítani?
Nem műemléktemplom, habár 150 éves.
Régebben könnyebben mentek ezek a dolgok?
Ezeket a hagyományokat meg szeretnénk tartani. Régebb a közmunkát inkább a temető takarításra hirdették meg, mert nem minden évben javítanak templomot, meg a munkálatoknál kerítésjavítás, járdakészítés, és az idősebbek azt mondják, hogy volt úgy, hogy 50-60 ember is volt egyszerre közmunkázni. Amióta én gondok vagyok, 20-an voltunk legtöbben, de attól jól ment a munka. Én meg vagyok elégedve azzal, hogy mennyire sikerül közmunkával elvégezni a munkálatokat.
Minden évben közmunkáznak a temetőn is, vagy a családok is karban tartják a saját részüket?
A családok a sír és a sír körüli részt karban tartják, de minden évben legalább 2 közmunkát hirdetünk a temető karbantartására, mert olyan helyen van, ahol nagyon bokrosodik.
Egyedüli temető itt Kükölődombon? Mindenki ide temetkezik?
Ez unitárius temető. Van a templom fölött egy új, mi úgy mondjuk új temető, ha bár ez volt a régebbi, és a kükölődombói unitáriusok mind oda temetkeznek. Ezen kívül van az ortodox temető, az ortodox templom körül. Oda az ortodoxok temetkeznek.
Reformátusok, római katolikusok nincsenek a településen?
Római katolikusokról nem tudok. Reformátusok vannak, de 2-3 család. Az egyik közülük ide a mi temetőnkbe szeretne temetkezni. A temetőhelyet azt meg kellett akkor váltani fele áron. A másik család Dicsőszent Mártonban járnak a református templomba.
Ilyen vegyes házasságok nincsenek?
Vannak vegyes házasságok. Ezekben az esetekben van úgy, hogy mind a kettő unitárius, van úgy, hogy átáll az unitárius a másik vallásra, de olyan eset is van, hogy megmarad az unitárius unitáriusnak, és a házastárs pedig az ő vallását követi.
Mennyire vallásos ember az unitárius itt Kükölődombon?
Tudtommal az unitárius vallás a legegyszerűbb vallás. Én azt hiszem, hogy mindenki annyira vallásos, ha nem is jön el a templomba, akkor otthon imádkozik, mert az embernek ez a természete. Főleg amikor megszorul, vagy amikor bajban van, vagy amikor nagyon örvend, akkor elmondja, hogy köszönöm Istenem, hogy megsegítettél. Így különösebben, hogy olyan nagyon vallásosak, azt hiszem, vannak más vallások, ahol vallásosabbak az emberek.
Most a 21. században azért kicsit átértelmeződött ez az egész vallásosság, mert régebben azért másképp volt ez az egész.
Igen, azt mondják az idősebbek elbeszéléséből, hogy bárhova mentek, de az a vasárnap az úgy volt, hogy felkeltek, megmosdott a bácsi legalább, felöltözött és elment a templomba. Lehet, hogy a felesége nem ment, annak idején még volt a vecsernye, a délutáni istentisztelet. Délelőtt az asszony nem tudott menni, akkor eljött a vecsernyére. Hát most nincs vecsernye, mert nincs, aki jöjjön a templomba, és így délelőtt jövünk. Inkább a templomba többen jönnek az ünnepekkor. Úgy inkább idősebbek jönnek vasárnaponként.
Hány hívet számlál a Kükölödombai Unitárius Egyház?
Összesen 628-an vagyunk. Mondjuk egyike azoknak az egyházközségeknek, ahol elég nagy a létszám. Ide beletartoznak a gyerekek. Gyerekek vannak 72-en, úgyhogy összesen olyan 90 körül vannak, akik már liceumban vagy egyetemisták, és az a helyzet, hogy kevés a gyerek, öregedik ki a falu. Keresztelő például az idén kétszer volt. Az első keresztelő az olyan volt, hogy külföldön dolgoznak a szülők, de hazajöttek azért, hogy megkereszteljék a gyereküket, a második gyereküket, és az utolsó keresztelő az olyan volt, hogy egy nőtársunknál 3 állami gondozó gyerek van, és az érdekessége az volt, hogy a 3 gyereket keresztelték meg, a nőnek 3 fia van, és ők voltak a keresztszülők a családjukkal. Hát ez egy olyan fantasztikus volt, hogy ilyen keresztelő még nem volt Dombon. 3 gyermeket, 3 testvér.
Házasságkötés van-e? Vagy egyre inkább arra hajlanak itt is a fiatalok, hogy inkább élettársi viszony, bizonyos időszakot, legalább ilyen próbaházasság, vagy azért még őrzik a hagyományt, és akkor kell egyházi esküvő is, kell polgári esküvő is.
Az idén úgy tudom, hogy csak 2 volt. Mert volt olyan, hogy vegyes házasság, ott már nem esküdtek nálunk a templomba. Vannak élettársi kapcsolatok is, azok nem itt a faluban laknak, hanem ugye elköltözöttek Vásárhelyen, vagy akár külföldön laknak.
Évente hány temetés van?
Évente felmegyünk 10-re, de a tavaly több volt, mint 10. Most talán 6 temetés volt 2017-ben. Sajnos fiatalok is.
Ha mondjuk 10 év múlva idejövünk, gondolom, hogy ez a lelkesedés meg lesz itt Dombon.
Hát remélem, hogy meg lesznek, mert abban reménykedek, hogy a fiatalok is felzárkoznak, és majd eljönnek. Ezt a hozzáállást láttam, amikor az idősek vasárnapját ünnepeltük, október 2. vasárnapján, és ott szép számba voltunk a templomba. Tehát vannak Dombon lelkes fiatalok, akik majd átveszik a stafétát, és talán 100 év múlva is még lesznek itt emberek, és lesznek unitárisok, és lesznek magyarok is Dombon.
Itt a templom kertben van egy kopjafa, és van egy mellszobor is. Mikrofonunk előtt Szabó Zsuzsanna, unitárius gondnok. Kinek állítottak itt emléket? Kit ábrázol ez a mellszobor?
Ez a mellszobor idős Ütő Lajost ábrázolja, aki ezelőtt 150 évvel szolgált az egyházközségünkbe. Az egyházközség lelkésze volt, ő volt a templomépítő, mert az ő idejébe épült a templomunk. Ugyanabban az időben épült az unitárius iskola, meg a papilak.
Ki készítette ezt a mellszobrot?
A gondolat a leszármazottak részéről jött, azaz a dédunokája keresett fel minket, hogy mellszobrot szeretnének elődjük emlékére állítatni, mivel a templomunk is 150 éves, és ő kapcsolódik a templomépítéshez. Persze ezt nagyon szívesen fogadtuk, örültünk annak, hogy egy mellszobor is fogja díszíteni a templomkertet, mivel ilyen nálunk még nem volt. Nem, hogy nálunk a templom mellett, hanem a faluban nincsen szobor.
Ki volt a művész, aki faragta?
A mellszobrot Demeter István székelykeresztúri szobrász faragta.
A költségeket teljes mértékben a családája, vagy az egyház is bepótolt ebbe a szoborba?
A szobrot a leszármazottak készítették saját költségükön, a talapzatot azt az egyházközség készítette.
Korábban már felavatták itt a kopjafákat. Ez mi alkalomból készült?
1996-ban a millennium évfordulójára a kopjafát Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész faragta.
De arról se feledkezzünk meg, hogy ahogy megyünk be a templomba, a torony alatt is egy emléktábla is felkerült a falra. Ez kinek állít emléket?
Az emléktábla a templom 150 éves évfordulójára készült. Azt akarja megörökíteni, hogy 2011 és 2017 között a templom teljes feljavítása volt, és 2017-ben befejeztük ezt a feljavítást. Az emléktáblát idős és ifjú Sipos József adományozta az egyházközségnek.
Megüzentem, megüzentem, adó
Finta József kisküklő dombói, dambói születésű, 33 éve Magyarországon élek.
Itt Kükülödombon van egy magán néprajzi múzeum, vagy tájház. Minek nevezik önök?
Én tájháznak nevezem, nevezhetném emlékháznak is.
Ez a családi ház?
Ez az édesanyám részéről a családi ház. Én nem ide születtem, de 3 éves koromig itt nevelkedtem, és nagyon érdekes, hogy annyira mélyek lehetnek az emlékek, tudatalatti emlékek, hogy én mindig ebben a házban jobban éreztem magam, mint ott, ahol 30 éves koromig. Idézőjelben éltem, mert 18 évesen elkerültem az idegenbe, és azóta inkább a messziben vagyok. Nem Magyarországon, Kolozsvár, Brassó, Bukarest, szerte az országban, de nekem az igazi ez a ház, ahol én nagyon jól érzem magam, és mint mondtam, az édesanyám emlékére készült tulajdonképpen ez a tájház.
Hány éves ez a ház?
120-130 éves lehet, ezt is mondásokból tudom, nem találtunk adatokat rá, de biztos, mert azok, akik gyermekként ott éltek, ők már mind 100 éven felüliek lennének, és ez a ház már megvolt, és ebben laktak.
Most fel van újítva, de nagyjából fellelhetőek a régi elemek is.
Tulajdonképpen a háznak csak az első fala, a front az, amit újjá kellett építsünk, de amúgy minden eleme régi. A faszerkezetet természetes nyilászárokat, ajtókat, ablakokat ki kellett cserélni. Szerettem volna megőrizni, de amikor a fal kidőlt, azzal összedőltek az ablakok is. De a stílusnak megfelelően nagyon, de nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy minden eredeti állapotban legyen visszaállítva.
Nagyon sok tájház vagy falusi múzeum megirigyelhetné ezt a gyűjteményt. Hány szobában láthatóak ezek a tárgyak?
Egy szoba és egy konyha, és ugye van egy ilyen kis szín rész, ahova elsősorban a szövéshez használandó munkaeszközöket tároltuk.
És ha jól tudom, egy szobát még laknak is ebben a házban.
Igen, mikor hazajövünk Magyarországról, abban a szobában szintén dombói, én előszeretettel használom a dombói szót, mert tudom, hogy a betűvel beszéltek a kükülömentiek, ezért nagyon sokan itt a falumban megszólnak, sőt, haragszanak is, hogy miért mondom dombó, de nem szégyellem, azt szégyellem, hogy én már nem beszélem ezt a nyelvet, mert ma egy kincs volna, hogy ezen a tájszóláson beszéljünk. Talán még 5-6 ember van a faluban, aki még a hagyományos nyelvjárással beszél. A Facebookra nagy nevezen föltettem magam, és én ott is dambói Finta József vagyok, és tudok szavakat, tudok mondatban is egy-kettőt mondani, meg kell erőltessem magam, és összejön.
Ez a gyűjtemény kimondottan csak a családnak a tulajdonából, a családtól került össze, vagy az egész településről gyűjtött?
Az egész településről. Az én édesanyámnak a szülei szegény emberek voltak. Tőlük is van egy-két darab, azok a legdrágábbak, de a faluból volt, aki nagyon szívesen adta ide, de a legnagyobb részét megvásároltam, mert minél többet kutattam, minél többet láttam, szebbnél szebbek voltak, egyet sem akartam kihagyni, mert a célja ennek a múzeumnak az, hogyha talán egyszer nem lesz magyar ebben a faluban, nagyon tartok tőle, nagyon fáj, hogy ez be fog következni, legyen nyoma annak, hogy itt magyarok éltek, és hogy szorgos, munkás, kétkezű emberek. Minden a faluból van, egyedül a bútor, amit Ádámoson készítettek, de hát Ádámos ugye 1 kilométerre van tőlünk, a dombói lánynak a bútorát, a stafirunk bútorát, azt Ádámoson rendelték meg. Ezt biztosan tudom, mert benne van a bútorban a pecsét, hogy Ádámoson és az asztalosnak a neve. Minden domborról van, és ezért már kaptam is elismerést a kezdetén, hogy eljött egy szakértő hölgy, és mondta, hogy hát annak körül, hogy semmi gics nincs. Én erre nagyon odafigyelek. Van hozzá érzékem, és van hozzá tehetségem.
Bizonyára, hogy minden darab a szívéhez nőtt, de van olyan, amire azt mondja, hogy de jó, Istenem, hogy ez itt van az én tulajdonomban? Ki lehet emelni?
Jaj, ez nagyon nehéz kérdés, jó kérdés, ahogy szokták mondani. A legkedvesebb az édesanyám kétkezű munkája, meg a hozzákötő emlékek. Talán mindenik kedves, hát egyik szebb, mint a másik. Most itthon vagyunk 1 hete, és 1 hétig szellőztettük. Ezt csak azért, hogy a hallgatók a lelki szemükkel tudják elképzelni, 3 napon keresztül 4 hosszú dróton szellőztettük a stafirungot, és a szomszéd néni már megjegyezte, hogy neked sokkal több van, mint nekem. Honnan ennyi? És Ezt szeretném a dambujaknak üzenni, hogy ez nem az enyém, ez a falujé, hogy az én tulajdonomban van a mi parasztházunkban, adódott a lehetőség, de ezt a közösségért miattunk gyűjtöttem, hogy büszkék legyünk arra, kik voltak az őseink.
Látogatható ez a tájház?
Természetes, mi nem vagyunk itthon, de van egy nagyon kedves komám, a 10. legkisebb keresztlányomnak az édesapja, aki nagy szeretettel és odafigyeléssel ápolja a kertet, a múzeumot. Nála, ha bejelentkeznek, egy telefon, hogy jönnének, ők lehozzák a kulcsot, ingyen, díjmentesen, örömmel, szeretettel. Üdvözlöm az én lelkemmel Budapestről, és jöjjenek minél többen megnézni. Érdemes.
A budapesti barátok, ismerősök látták már ezt a gyűjteményt?
Voltak. Volt muzeológus is, aki direkt eljött azért, hogy megnézze. Voltak barátaim, volt kiránduló csoport. Nincs nagy por verve a tájház körül, de amiből lehet, ahol tudjuk, ott tájékoztatjuk az embereket, hirdetjük, hogy van egy tájház, ami a szomorú, hogy akik a faluban vannak, és akik igazából elvezethetnék a rokonaikat, mert hazajön Magyarországról is, annak a férje vagy felesége odavaló nem hozza el a parasztházba, hogy dicsekedjen, hogy az ő ősei mit csináltak. Tehát a magyarországi, az amerikai, a német eljött és megnézte és büszke volt rá, és az innen származó az még csak azt a fáradtságot sem veszi, hogy elhozza a gyermekét, férjét, feleségét, és megmutassa, hogy ezek voltak a mi őseink.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mátyás Sándor vagyok, Kükülödömborról.
Itt régebben működött a dalárda, ez ma is működik?
Igen, a mi dalárdánk, ez egy egyedi dalárda, hiszen férfi kórus. És 1850-ből datálódik, 2000-ben ünnepeltük a 150 éves fennállását, úgyhogy ma 168 éves dalárdánk van. Ma is működik, csak az a baj, sajnálattal, hogy olyan dalárdisták vannak, mint én. Ilyen öregek. Úgyhogy a fiatalok nem nagyon vállalják fel a dalárdának a továbbvitelét.
Nincsen hangjuk, vagy idejük nincsen?
Hangjuk van, mert ez egy dalos nép, a dombói nép. Valamikor régen, fiatal koromban nagyon sokat énekelték, és ezt láttam én apáinktól, nagyapáinktól is, hogy dalos emberek voltak Dombon. Idejük is lenne, ha akarnák, csak azt mondják, hogy nem éri meg. Pedig nálunk nincsen temetés, hogy a dalárda ne énekel. Nálunk dalárdával temetik a halottakat. Itt nálunk a faluban az is egy olyan rend, hogy 3 temetkezési társulat van, amiben családok húzódnak abba a társulatba, ahol az apák, a szülők voltak, vagy az én esetemben én ide nősültem a házhoz, akkor én az apostolok társulatában kötöttem ki. És ennek a társulatnak 45 évig voltam gazdája. Tehát a gazda ez olyan, hogy ha meghal valaki a társulatba, jönnek és bejelentik a gazdának, hogy meghalt az édesapám, édesanyám, akárki. És akkor a társulat gazda gödorásokat szervez a társulat keretén belül, ingyen koporsó, és elkísérik a háztól a temetőig, és minden társulattag köteles takarni. Ott vannak lapátok kint a temetőbe, és odaállnak és takarnak. Úgyhogy nálunk 10 perc alatt be van takarva egy sír. úgyhogy nagyon szervezetten vannak. Ugyan az egyház keretén belül működnek, de különálló szervezetek, úgy a társulatok, mint a dalárda is. És van vezetősége a dalárdának is, valamikor úgy volt, hogy 30 év szolgálat után tiszteletbeli tagságot nyer. Majd mind tiszteletbeli tagok vagyunk, még vagy 10-15-ön eljárunk a dalárdába, úgyhogy sajnálattal mondom, talán minket már nem fog a dalárda elénekelni, mert nem lesz ki énekeljen.
Itt említettük a temetéseket, hogy milyen szervezetten működnek a dolgok, de én azt tudom, hogy itt kötelező is megjelenni a temetésen. Tehát nem úgy van, hogy most van kedvem, nincs kedvem, ráérek, nem érek. Itt aki benne van ebbe a társulatba, az kötelező módon ott kell legyen.
Tényleg, hogy megvan az alapszabály. A rendes emberek tudják, hogy mit kell tenni. Mindig is voltak rendetlen emberek, de a rendes emberek általában, ha többen vannak, azok teszik a dolgokat az alapszabály értelmében. Úgyhogy minden társulattagnak köteles megjelenni úgy a háznál, mint a temetőn, és részt venni a hantolásba. Persze megvan a korhatár, egészen 70 évig takar, utána már nem köteles takarni. Ha akar, még odaáll és takar. Nálunk a faluban nincsen olyan, hogy szegény ember, és alig van 2-3 ember, aki kikíséri a temetőbe, mert itten a társulatok kötelesek elkísérni, mindig van tömeg a temetéseken.
Ezek a társulatok hogy alakultak? Családokra vagy falu részekre?
Az 1846-os, 48-as években ez olyan 100 mintára alakult, egy társulat alakult. Az az egy társulat fel tudta ölelni az egész falut, de hogy a falu nőtt, ezáltal annyian úgy se tudtak odaállni a sír mellé, vagy takarjanak, ha sokan voltak. Akkor azt javasolták, hogy alakítsanak még egy társulatot. Úgy mondták, hogy van a szegény társulat, akkor van a legöregebb társulat, és van a gazdag, vagy a nagy társulat. Legutoljára ez alakult a nagy társulat. A családok miatt talán ez lett a legnépesebb.
Említettük, hogy a dalárda énekel a temetéseken is. Még milyen alkalmakkor lehet hallani ezt a dalárdát?
Mi részt vettünk sok alkalomkor, ilyen dalárda korus találkozók voltak. Legutoljára Kolozsvárot vettünk részt a nagy templomba, akkor még elég népesek voltunk, és el voltunk hívva annak idején püspök szentelésre, vagy ilyen helyekre. A dalárdának a 100. fennállását gyermekként megéltem a régi iskolánál, oda volt színpad felállítva, és ottan voltak több helyről meghívva dalárdák, és énekeltek. És ugyanúgy a 150-et akkor már mind vezető, mint pénztáros, benne voltam a szervezésben is. Van egy olyan kikötés, hogy a dalárda nem vesz részt a falu határán kívül más temetéseken, csak a faluban van ez. Hogy meg tudott maradni még a kommunizmus ideje alatt is, ez csak annyiban, hogy a temetéseken vett részt. Emiatt maradt meg, máskülönben esze felbomlott volna.
Csak vallásos énekeket énekelnek, vagy világit is, vagy ha olyan az alkalom, mint március 15-e, akkor hazafias dalokat is.
Igen, nem csak egyházi énekeket énekelünk, hanem rengeteg éneket birtalan, mert a dalárdának nagyon erős karnagyai voltak. Kisgyörgy József volt a dalárdának az alapítója, az aranyos gyéres vidékéről jött errefele, fiatal emberként, és ő megalakította, előbb úgy volt, mint éneklő társulat. Aztán utána lett a dalárda, 4 szólamos dalárda, és ez az ember felszámolta dombon az írás olvasás tudatlanságát. Ő ide is van eltemetve. Nagyon sokat köszönhetünk a kántortanítóknak, papoknak, akik felvállalták ennek a dombói népnek minden gondját, baját, mert tudva lévő, hogy nálunk nem éltek a faluba grófok, akik esetleg felkarolták volna és segítettek volna iskolát építeni meg ez ott. Úgyhogy a falu erejéből lettek iskolák, lett templom, ezáltal Ádámosról és a központból ide jártak Dombora az iskolában a felső tagozatosok. Úgyhogy Dombon a kultúra is nagyon régi. Nem volt szilveszter soha egy esztendőben, hogy ne lett volna színelőadás. És a falusi fiatalság, idősebbek is, én mint fiatal legény, és már szerepeltem, házas emberként is szerepeltem, úgyhogy ez a fájdalmas benne, hogy a mai fiatalok nem tudnak visszatekinteni kicsit, hogy lássák, hogy ezeket az öregeket egy kicsit azáltal is tudjuk tisztelni, hogy belelépünk a nyomdokaikba.
Azon
Mátyás Jánosné Székely Irénnek születtem. A 97. életében be vagyok most, sajnos le vagyok kötve, szerencsém van a leányommal, mert ő már 3 éve, hogy elhott az otthonát, miattam, ide költözött hozzám, onnan ültet férhez vittek ide a családi házhoz.
Én úgy tudom, hogy Irénke néni a legidősebb nő a faluban.
Igen, én vagyok a legidősebb. Sokszor jönnek még tanácsa is, kérdezősködnek, amit tudok, felelek, amit nem, az marad. Sokszor azután még több minden jut eszembe, de már késő.
Irénke néni, milyen volt régebben itt Kükülöndombon? Hogy nézett ki a település? Mert bizonyára, hogy most egy kiépült faluról beszélünk, mert gyönyörű szépek a porták, gyönyörű szépek az utcák. Milyen volt gyerekkorában?
Gyerekkoromban is szép volt. A falu népe összetartott, ami fontos volt. Nálunk urak nem voltak, grófosofilik. Mindenki a saját munkája után élt. De a falu nagyon szép volt, az emberek összetartottak, segítették egyik a másikot, úgyhogy nem hiányzott semmi. Aztán azután jöttek a következmények, amiután aztán minden tönkre ment.
A kollektivizálás elérte Kükülöndombót is?
Elérte a kollektivizálás, azáltal elért minket is a kulágsors. Sajnos nem voltunk érdemesek rá, de velünk keresztül alapították meg aztán a kollektívet. Az én uram tüdőbeteg volt, 3 kicsi gyermekem volt, Mariska leányom 10 éves volt, csak kenyeret megsütötte, mert én állandóan a mezőn voltam a kulágtársakkal. Együtt közösen dolgoztunk, de lejárt az is.
És amikor lett a változás 89-ben, akkor azok, akik kulákká kikiáltották önöket, azok hogy néztek az önök szemébe? Bocsánatot kértek legalább?
Soha, hanem annyit mondtam, hogy az alatt az idő alatt az ember megismerte elsősorban rokontársát s falustársát. Kimutatkoztak, hogy kik a saját javuk miatt. Mert aztán mindig kerültek vezetőségbe erre-arra. Mi azért kínlottunk, és kibírtuk. Túléltük a nehéz időt. Úgyhogy 3 gyermekem van, van a fiam, és még van egy leányom. Az férhez ment egy román tanár után, a Völcsán van. Neki már volt alkalma a kollektivizálás után, hogy tovább tanulhatott. De mindegyik tudott volna, de derékba törték őket.
Akiket kikiáltottak kuláknak, azok összetartottak legalább?
Nagyon összetartottunk. Nagyon, de nagyon összetartottunk. Egyik a másik nélkül nem csináltunk semmit, közösen dolgoztunk, úgyhogy azok az évek is lejártak. Csak mi semmire maradtunk mindig.
Irénke néni, amikor kikiáltották kuláknak, nem volt egy olyan, hogy valahol máshol kezdjünk egy új életet, és hagyjuk itt Kükülöndombót, és hagyjuk itt ezt az egész megaláztatást?
Nem, innen nem vágyott el soha senki. Senki nem vágyott el. Mindenki itt maradt a faluba, küzdködtünk, dolgoztunk, s a jó Isten megsegített annyira, hogy senkitől sem maradtunk le. Fiatal koromban is részt vettem az ifjúsági életekben mindenfelé, azután jártunk fonóba, szőttünk, vartunk, én nagyon sokat kézimunkáltam, sokat, de sokat. Aztán most lekerültem. Sajnos tehetetlen vagyok. No. Nem is éppen az, hogy nagy beteg lennék, mert fájdalmaim nincsenek, egyszer így szól, mint ahogy szokott lenni egy öregni, de le vagyok ide kötve. Már 3 éven ebbe a fotelbe ülök, éjjel-nappal.
Éjjel sincsen az ágyba?
Nem tudok. A szívem miatt nem tudok. Szív nagyobbodásom van, de már régóta. Én így, ahogy vagyok, így vagyok.
Irénke néni, a szomszédok bejönnek-e napközben elbeszélgetni, felkeresik-e?
Bejönnek, sokszor keresnek. Vannak egy pár szomszéd, amelyik minden nap megfordul. Össze is tartottunk a szomszédok. Ám bárhogy van román szomszédunk is, de az nem számított.
Régebben ez nem volt gond, hogy ki a román, ki a magyar. Mindenki másik nyelvét beszélte, egyetértés volt.
Igen, azok is beszéltek inkább magyarul. Kevés román volt. Azután, miután bejöttek a kincsiek, akkor lettünk többen. Mert ott a kincsesi falut felszámolták. És akkor bekerültek ide. De addig egy pár család volt csak. azok is egyetértettek velünk.
Ahogy elmondja Irenke néni, annyi probléma érte ez alatt a 97 év alatt, de mégis mindenre emlékszik, minden tisztán tud.
Tudok tisztán mindent. Most annyi van, hogy egy kicsit, mintha nem hallanék a legjobban, de különben normálisan tudok még gondolkozni és beszélni.
Mi hiányzik abból a régi világból? Úgy valamit visszahozna-e, hogyha tehetné?
A régi világból hiányzik ezt-e? A családtagok, testvérek, gyermekek, mindenki, azok nagyon hiányoznak már. Az egész családunkból még csak én vagyok egyedül. Meghaltak sógorasszonyom, testvéreim, mint én még egyedül élek. Még van két unok a testvérem Vásárhelyen. Laci, a szobrász, Ugyandi Laci, ha ismeri, még egy Katica nevű. Na, ezek vannak. Laci is felszokott keresni, mikor jön. Aztán mit mondjuk, az életem kínos volt, de a jó Isten megsegített, tudtam vinni a sorsomat a többi emberekkel együtt.
Akkor nagyon vallásos lehetett Irénke néni.
Én minden vasárnap a templomba voltam. Nálunk a családban is úgy volt. Mikor megkondult a harang, édesapám azt mondta, mindenki templomba. A mezőre akkor nem jártunk, hanem minden vasárnap az vasárnap volt. Azért sokszor elgondolkozok azon, hogy az évek hosszabbak voltak, kínosak, de lejártak. Így kell, hogy üljek így, ahogy vagyok, nem tehetek róla. Sokszor elmondom, hogy élve nem buhatok a föld alá.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Miklós György vagyok, Kükülödomborról. Itt születtem ebbe a házba, ahol most beszélgetünk. A forradalom után visszakaptuk a szőlőket, a földeket, állatokat, két tehenet. Örömmel indultunk neki a sötét jövőnek. Akkor mindenki örömedett, hogy na most visszakaptuk az állatokat, földeket, minden. Mindenki neki fogott gazdálkodni. Akkor nem is volt olyan nehéz, mert fiatalok voltunk, még munkába is jártunk, és azt is elvégeztük, a mezőgazdaságot.
Mekkora területjük van?
Szántóföld, olyan 2,5 hektár volt, most már nem dolgozom, mert bérbe adtam. 91-ben közösen vettünk egy kis traktort, Székely Jánosra, és akkor dolgoztuk ezeket a földeket.
Szőlő, mekkora területe van? Nagy területe?
Szőlő 30 ári van most, azután fizetem az adót, és még vállaltunk 5 árit, Marinénit, mert már nem volt ki dolgozza, hogy ne maradjon pusztán.
Kükülödombó híres a boráról, a szőlőjéről. Ezek a régi, hagyományos fajták még megvannak, vagy időközben lecserélték újabbakra?
Megvannak. Ez a Nyburger van, Riesling, nem nagy, csak másfél ári van, mert el kellett osztuk. Nagyapámnak három gyereke volt, csak azt mint három felé kellett osztani. Nekem volt körülbelül 7 ári, a Csaszla az vásztali szőlő, abból is van, jócskán. És fenn az általon úgy mondjuk, az a határrész, amit teljesen be volt ültetve szőlőve, persze az szántóföld volt régebb, mikor még az elődeink gazdálkodtak. Volt ez a szőlészet, az teljesen beültette szőlőve. Volt egy lehetőség, hogy ki akar szőlővel foglalkozni. És akkor kiadtak egy részt ott az átolon, meg volt ott lenne a hangás, úgy mondtuk, a hosszú, ami ment Királyfalva felé. Azt, aki akarta, kidobtak, és átalakították újra szántóföldre. Mi megmaradtunk abban, hogy dolgozzuk a szőlőt. Ez mai napig is dolgozzuk, de sajnos csak ketten maradtunk még ott, akik dolgozzuk a szőlőt. Nekem van 16 ári, és Mariska nénének, Attila a fia, ő dolgozza, neki van 6 sorra, 12 ári.
Sok baj van a szőlővel? Kell küzdeni a kártevőkkel, a betegségekkel?
Persze, nagy. Sok munka van a szőlővel. Eleinte ilyen-olyan permetszerekkel nem tudtuk még, nem volt tapasztalat, és volt bizony, hogy elromlott a szőlő. Volt egy évben, hogy szinte semmit nem szedtünk, de azért csak nekifogtunk. Már mindig azt mondtuk, hogy ott hagyjuk, nem dolgozunk többet. Na, lejárt az év, akkor tavasszal megint.
Mikor folytán volt a bor, akkor eszükbe jutott, hogy jó volna, ha jövőben is innánk, nem?
Igen. Eljött a tavasz, akkor na, szerencsé, hogy a feleségem is mellém állott. Más asszony azt mondta volna, hogy hagyd békét a szőlődnek, és akkor persze, hogy én sem folytathattam volna. 30 árit dolgozunk most jelen pillanatban.
A bor az csak saját szükségletre készül, vagy megisméretteti, el is adja?
Nagyjából saját. Volt, amikor még adtunk is el belőle. Na de a tavaly kifagyott a szőlő, tavaszkó, nagyon kevés termés lett, de azért a reményt nem veszítjük el, mentünk tovább.
Borversenyre is jár ezekkel a borokkal?
Igen, igen. Borversenyre minden évben elmegyek Dicsőbe, utána Balavására.
Számít az, hogy a bora az díjnyertes, vagy nem? Melengeti a lelkét, hogyha aranyérmet kap, meg ezüstöt, vagy ha dicséretet is?
Persze, persze, hogy ne. Már mindjárt kicsit feldob, mikor egy ezüstérem. Volt egy évben, hogy 2 ezüstérmet hoztam Balavásárra, vagy 3-ot, már nem is tudom. Minden évben abban járok, hogy legyen nem éppen aranyérmes, mert vannak nálam nagyobb borászok, ugye. Én meg vagyok elégedve, hogy milyen eredményeket szerzek.
Ilyenkor, mikor megtudják a falubeliek, hogy díjnyertes a bora, akkor nem ugrik meg a barátoknak a száma?
Dehogy nem. Bejönnek, tudják, hogy jó borom van, de nem értékelik. Aztán inkább barátoknak ide-oda ajándékba, hogy valamit kell intézni, úgyhogy a bor az mindig kell a háznál.
Szakvéleményért jönnek a falubeliek, hogy csinálja, hogy mi is hasonlóképpen kezeljük azt a bort, hogy hát ha esetleg mi is nyerünk vele?
Hát igen, igen, voltak ilyenek, hogy felhívnak telefonon, hogy na most mit csináljon, most ilyen a bor, olyan a bor. Ilyen szakképzésem nincsen. Én a tapasztalatból, amit éveken keresztül tanultam, a saját tapasztalatomból, és még másoktól is persze, és hallgatom a Vásárhelyi Rádiót, és a Kolozsvárit is, és onnan is sokat lehet tanulni. Lehet bekérdezni, amit nem értünk a vegyszereket, vagy betegségekről.
A szőlő mellett még megmaradtak az állatok is?
Most csak disznó van, és tyúkok, és ilyesmi. Előbb tehenekkel kezdtük. 2 tehenne, és egy szekeret kértem köcsön, mert nekünk nem volt, és azokkal hordtuk a vizet permetezni a szőlőbe, 90-be. 91-ben megvettük a kis traktort, és utána már könnyebb volt, már traktorral vittem ki a vizet, de közben még dolgoztuk a szántóföldeket is, úgyhogy nem volt könnyű.
Ahogy elnézem, nem hagyja abba, amíg bírja.
Nem hagyom abba. Nem akarom abba hagyni. Csak úgy érzem, hogy már délután van.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Kükülődombon készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Miklós Tibor polgármesterrel, Székely Varga Melinda iskolaigazgató helyettessel, Nagy Máriával, a nőszervezet tagjával, Miklós Erős Máriával, Mátyás Sándor Fafaragóval és Nadányi László elszármazottal még több érdekességet megosztunk önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.